De dr. Zöldi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, nem az. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No,
időben vagyunk?
Igen. Ez a legfontosabb kérdés.
Nehéz ezt megmondani, hogy időben vagyunk-e. Valószínűleg az emberek nagy többsége ugyanúgy, ahogy ti is azt várta volna, hogy jóval gyorsabban megszületik ez a jogszabály, és és már akkor is életbe lépett, vagy akkor is működik hatályos, amikor megjelennek ezek az első mesterséges intelligenciák. De hát a technológia szabályozása mindig ez a probléma, hogy a technológia mindig előrébb jár, mint ahogy megpróbáljuk szabályozgatni. Egész egyszerűen azért, mert a technológiának a kockázatai azok akkor derülnek ki, mikor az emberek elkezdik használni, és ezekre a kockázatokra kell valamilyen szabályozást csinálni. Tehát előre kispekulálni, hogy egy meghatározott technológia a jövőben milyen kockázatokat fog felvetni, az borzasztóan nehéz.
Ha már szabályozás, akkor nézzük meg, hogy mit akar ez az AI-ek, mit kell itt szabályozni, illetve hát van egy érzésünk ugye nyilván, mert mindenkiben van egy kis félsz, hogy ez esetleg akkorára is olyan irányban nő, ami kellemetlen lehet akár az egész emberiségnek, hogyha nem foglalkozunk a szabályozásával.
Igen, hát ez a szabályozás azért nem teljesen az, amire az átlagember gondol. Ugye, amikor az átlagember a szabályozásra gondol, akkor valami olyasmire gondol, hogy hát akkor olyan törvényekre, mint ami az Asimovnak ebben a novellájában van, hogy akkor majd beszélünk, megmondjuk a mesterséges intelligenciának, hogy ne bántson már embereket. És akkor ezt lehet egy kicsit részletezni is, hogy ne bántson embereket, meg mit ne csináljon az emberekkel. Hát először is ugye a mesterséges intelligenciákhoz jelenleg még nem tud beszélni egy jogszabály, tehát hogy ez eleve itt ott kezdődik a dolog, hogy ez a jogszabály elsősorban a mesterséges intelligenciákat előállító, illetve azokat valamilyen módon alkalmazó cégekre, entitásokra, közigazgatási szervezetekre vonatkozik.
Már itt van egy bibi, bocsáss meg, szabad ne feled, mert hogy ez egy európai jogszabály. A mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek kínaiakat, meg amerikaiakat lehet találni.
Persze, de azt mondja a jogszabály, hogy amennyiben európai polgároknak az életére kihat, tehát a kimenetei azok az európai polgárokat érintik, akkor ezekre is kell, hogy vonatkozzon. Tehát magyarul a kínai meg az amerikai cégek is be kell, hogy tartsák ezt a jogszabályt, hogyha európai polgárokra hatással van bármilyen mesterséges intelligencia. De az kétségtelenül igaz, és akkor itt visszatérnénk az első arra, ahogy elkezdték ezt a beszélgetést, hogy igen, már most is hatással van mondjuk a ChatGPT, ez a 4O, vagy nem tudom én, hogy lehet ezt a legújabb verziót, amivel én is elkezdtem itt játszani, és hát ijesztő tudása van. Szóval ez már most is kihatással van, úgyhogy egy picit úgy tűnik, mintha a jogalkotó elkésett volna ezzel, de azt mondja egyébként ez a jogszabály, például konkrétan erre a generatív mesterséges intelligenciákra, illetve a nagynyelvi modellekre azt mondja, hogy akkor kell vonatkozik ezekre a szabályozás, hogyha ezeket kockázatos területeken használják. Ugyanis ez a másik félreértés, amit szeretnék eloszlatni, ez nem mindenféle mesterséges intelligenciára fog vonatkozni, hanem ez egy ilyen kockázat alapú megközelítést alkalmaz, ami azt mondja, hogy azokat a mesterséges intelligenciákat, amelyek egyébként körbevesznek bennünket, de igazándiból nem kockázatosak, tehát mondjuk egy ajánló rendszer a Netflixen, vagy nem tudom én, a newsfeed algoritmust meghajtó mesterséges intelligencia Facebookon, ez nem igazán kockázatos, tehát ezeket nem is szabályozza tulajdonképpen egyáltalán, hanem azt mondja, hogy vannak olyan életbeli helyzetek, és elsősorban ilyen életbeli helyzeteket próbál modellezni, vagy ír le egyébként a mellékletébe is, mint amilyen egy banki hitelfelvétel, vagy egy felsőoktatási intézménybe történő felvételi során egy döntés, vagy egy közigazgatási jellegű döntés, mondjuk egy szabálysértési bírságnak a kiszabása, meg hát hasonlók, ott van egy hosszú melléklet, és ez tele van, így szépen felsorolja ezeket az élethelyzeteket. Szóval ezekben az élethelyzetekben alkalmazzák, akkor tulajdonképpen a fejlesztés első fázisától kezdődően be kell tartani bizonyos szabályokat. És mit jön a kérdés? Akkor visszatérek erre, hogy hát hogyha ezeket a mondjuk nagynyelvi modelleket beépítik olyan területeken, amelyek ilyen kockázatos területek, tehát mondjuk nem tudom én, a nagynyelvi modell az bírósági határozatot ír, csak hogy egy ilyen abszurd helyzetet feltételezzek, akkor ebben az esetben elvileg minden szabály vonatkozik rá. Hogy fogja vajon betartani az az amerikai cég ezeket a szabályokat, amelyeket később alkottak, mint ahogy ő egyébként létrehozta ezt a rendszert. Oh. Hát erre a válaszom az, hogy nagyjából szerintem sehogy. Valami fajta dokumentációs kötelezettségnek meg kell felelni. Hát ott valószínűleg itt az lesz, hogy utólag elkezdik majd dokumentálgatni ezek a nagy amerikai cégek azokat a dolgokat, amelyeket egyébként megkíván a jogszabály. Tehát, hogy honnét gyűjtötték az adatokat, milyen adatkészletek vannak benne, hogy folyt a feltanítása ennek, milyen teszteket hajtottak végre rajta, hogy ugye ezeket a káros kimeneteket ne produkálja, és így tovább. De ez egy nehéz, nehéz ügy lesz azért, ezt már most hát lehet
főleg
látni.
Mert van egy GDPR része is az Európai Unió jogrendszerének, ezt a kettőt össze lehet fésülni?
Igen, próbálta is az európai, ez a jogszabály próbál tekintettel lenni a GDPR-ra is, de azért azt látni kell, és ezt elég régóta mondják adatvédelemmel foglalkozó emberek is, meg én is, hogy a GDPR azért nem teljesen erre az új világra van modellezve. Tehát a GDPR az igaz, hogy a 10-es évek elején írták, amikor már voltak azért platformok is, meg bizonyos mesterséges integrációs voltak, tehát ez a szép új világ, ez már bontakozott kifelé azért a 10 évvel ezelőtt, amikor ez hatályba lépett. De alapvetően ez az arra a helyzetre van modellezve, hogy van egy ilyen nagy adatkezelő, vagy az állam, vagy egy nagy cég, és akkor az elkéri a magánszemély adatait, és akkor ezt fair módon kell neki kezelgetnie. De ezeket az adatok, ezeket, tehát korlátos mennyiségű adatot kér el, és ezeket egy meghatározott, jól meghatározott célra használja, mondjuk nem tudom én, áruk eladására, vagy reklámra, vagy hasonló más dolgokra. Most a probléma az, hogy az a felállás, ami a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban van, az abszolút nem illik bele ebbe a modellbe. Mert itt az adatokat úgy gyűjtötték le, tehát itt gyakorlatilag leszkrépelték a teljes internetet a tanításhoz, abba aztán került mindenféle adat, személyes adat is, ugye, hát én nekem is ki kell tennem az önéletrajzomat az egyetem honlapjára, hát tehát nem tudok mit csinálni, nekem muszáj a személyes adataimat kitenni, mert ez
hát
van.
Bizony, és akkor mi meg kirakjuk a műsort, meg nem tudom én micsoda, tehát hát abba, ez amiben az, ez időnként az. Magánéleti kanyarokról is beszámolunk, tehát hogy ez
hogy
nagyon érdekes.
És az a baj, abszolút, az is az a baj, hogy erre a GDPR nem igazán, tehát az, hogy mesterséges intelligenciák tanítására használnak adatokat az internetből, lesz tömeges, tehát irdatlan mennyiségű, teljesen szűretlen módon beleöntött adatot, ezzel a GDPR nem számolt ezzel a fajta felhasználással, és hát igazándiból ez, hogyha szigorúan veszem a GDPR-t, ez egyáltalán nem is, tehát ez teljesen jogellenes a GDPR szemszögéből nézem, de mit lehet most már így utólag mit lehet csinálni? Ugye az olaszok betiltották egy időre a ChatGPT-t, azt csak annyit értek el vele, hogy a VPN használat az megugrott a statisztikák
szerint. És akkor már is nem olaszok.
Én azt nem értem, hogy ez az AI Actes, vagy Actes, hogy fog minket megvédeni? Tehát min keresztül, mi a filozófia mögötte, hogy ne használják csúnya dolgokra a mesterséges intelligenciát?
Hát az a filozófia mögötte, hogy vannak ezek a kockázatos élethelyzetek, tehát először is nem fog bennünket megvédeni olyan élethelyzetekbe, amelyeket ő nem tekint kockázatosnak. Ha a kockázatosnak tekintett élethelyzetekbe, tehát banknál akarunk hitelt felvenni, vagy életbiztosítást akarunk kötni, vagy nem tudom én, egy hatóság előtt egy ügyet intézünk, és akkor ott. Tehát ezekben az élethelyzetekben azt mondja, hogy eleve, amikor már a fejlesztő elindítja a fejlesztését egy ilyen rendszernek, tehát mondjuk egy nem tudom, közigazgatási szervezetnél egy határozat, egy határozat szerkesztő mesterséges intelligenciának, vagy nem tudom, mint amilyen a VEDA rendszer, ugye az is egy szabálysértési bírságot kiszabó rendszer, bár abban egyébként nincs mesterséges intelligencia, csak sima algoritmusok. Még, de lehet, igen, még nincs benne. Akkor eleve már a fejlesztés első pillanatától kezdve be kell dokumentálni kell egyrészt ezt, másrészt pedig be kell tartani bizonyos szabályokat, amik ugye van 7 követelmény, hogy kell, hogy legyen egy kockázatkezelési rendszer, amelyikben előre megpróbálják feltárni a lehető legpontosabban a kockázatokat, azoknak a kezelési módját, ezt be kell építeni magába a rendszerbe is, kell egy úgynevezett adatkormányzási rendszer, ami azt jelenti, hogy a adatok gyűjtésének, címkézésének, csoportosításának és az teljes tanításnak a folyamatának dokumentáltnak kell lenni, és kontrolláltnak kell lennie, és így tovább, be kell építeni emberi felügyeletre vonatkozó technológiai mindenféle kontrollokat, tehát hogy a rendszer soha ne tudjon elszabadulni, mindig legyen egy lehetőség arra, hogy az ember átlássa a működését, vagy leállítsa a működését, és nem kezdem el sorolni az egész jogszabályt, de hogy ezt a fejlesztés első fázisától kezdve kell, és nem csak a fejlesztőnek, hanem vannak bizonyos kötelezettségek, amelyeket az alkalmazóknak kell betartani. Tehát a banki, nem tudom én, szoftvert kifejlesztették, azt a szoftvert, ami a hitelbírálathoz a pontozást csinálja, és utána azt a bank azt ugye a saját adataival feltölti, feltanítja, meg nem tudom én, és aztán utána a banknak is folyamatosan oda kell figyelnie arra, hogy ez a rendszer ez úgy alkalmazza, hogy betartsa a szabályokat. Tehát például mondok egy példán, hogy megmagyarázhatónak kell lenni a döntésnek, amit a rendszer hoz. Tehát hogy ad egy pontszámot, és aztán utána jön a polgárnak, aki nem kapta meg a kölcsönt, annak el kell tudnia magyarázni a banknak, hogy ezt azért nem kapta meg, mert ilyen meg olyan paraméterek így meg úgy alakították ezt a pontozást. Uh-huh. Szóval így, alapvetően ez a filozófia.
Oké, okay. Az a kérdés ebben az egészben még, hogy azért ez szerintem pro és kontra félreértésekre adhat okot, ez a szabályozás. Egyrészt ad egy, lehet, hogy egy csomó embernek hamis biztonságérzetet, hogy van már jogszabályunk, legalább akkor valami kordában tartja a fejlesztéseket. De nekem eszembe jutott az, hogy amikor mondtad itt a példákat, hogy hát egy olyan technológiát, olyan kockázati szinteket próbálunk ebben a jogszabályban meghatározni, amik még nincsenek is, mert hogy még ugye most próbálgatják a technológiát, hogy hol lehet alkalmazni, hol nem. Lásd ugye ezt a védás poént, amit itt benyomtunk. A másik része pedig azt mondja az embereknek, hogy hát ez megint csak ilyen jogászkodás Brüsszelben, megint fújtak egy nagy lufit, amit könnyű lesz majd kikerülni, és akkor ez megint semmit sem ér. Tehát akkor egy kicsit próbáljuk meg jogászkodni és értékelni ezt az egész AI aktot, hogy ez mire jó, vagy mire nem.
Hát először is minden szabályozás jobb, mintha egyáltalán nincs szabályozás. én nekem azért ez az álláspontom ezzel kapcsolatban. Tehát azok, akik elkezdenek ilyeneket fejleszteni, legalább tudják azt, hogyha én most nem tudom, én egy gyerekek számára fejlesztek egy nem tudom akármit, vagy egy olyan bármilyen olyan mesterséges intelligenciát, aminek biztonsági kockázatai vannak, akkor tudom azt, hogy tehát legalább van egy jogszabály, ahol amit ha elolvasok, el tudom dönteni, hogy ez, amit én most csinálok, ott az egy szigorúbb fejlesztési folyamat lesz, vagy pedig nem kell annyit dokumentálnom, meg csinálhatom nyugodtan. Tehát minden szabályozás jobb annál, mint hogyha egyáltalán nincsen semmi, ez egyik része a dolognak. A másik, amit te mondasz, ez egy abszolút dilemmája minden technológia szabályozásnak. Ez egy évtizedek óta meglevő probléma, hogy a technológia gyorsabban fejlődik, nem tudjuk előre, hogy milyen kockátokat fog felvetni, és ugyanakkor meg szabályoznunk kell, és amikor meg egyébként már a technológia elterjedt, akkor meg már azért nagyon nehéz szabályozni, mert hogy birtokba vették az emberek, és nem szeretik például, ha elveszik tőlük. Tehát sokan mondják, hogy a közösségi médiát be kéne tiltani adatvédelmi okok miatt, de hát ez nyilvánvalóan lehetetlenség. Tehát ma már nem lehet megtenni, hogy mondjuk valahol azt mondom, hogy azért, mert ez a GDPR-nak nem felel meg, akkor betiltom. Tehát én úgy értékelem, hogy ez mindenképpen jó, hogy megszületett. Beleépítettek egyébként egy halom olyan kontrollt, hogy a bizottság az milyen adhok alapon tud nagyon gyorsan reagálni problémákra. Tehát azt viszont mindenki látja, hogy fel fognak merülni olyan problémák, amelyeket nem látott előre a jogalkotó. Hát magának a ChatGPT-nek a feltűnése már eleve egy ilyen volt. Tehát abszolút erre abszolút nem volt felkészülve a jogszabályszöveg. Gyakorlatilag utána, vagy 30-40 oldallal kibővítették a jogszabályt, mikor megjelent a ChatGPT, mert olyan kockázatok merültek fel, amelyekre a jogalkotó nem volt. Maga a rendszernek az egész olyan volt, amire többen nem gondolt az európai jogalkotó. Tehát én azt mondanám, hogy annál, hogy nincs szabályozás, annál mindenképpen jobb, de ez biztos, hogy nem lesz abból a szempontból csodaszer, hogy minden, a jövőben minden élethelyzetet tökéletesen meg fog tudni oldani. Nem, ez biztos, hogy nem így lesz. Lesznek értelmezési problémák, lesznek új kockátok, amire mindenki vakarni fogja a fejét, akkor majd ki kell találni új, akkor be fognak szúrni szövegeket, a mellékleteket kiegészítik, végrehajtási mindenféle módszertani útmutatókat fognak kiadni, lesz az új brüsszeli hivatal, az ilyen mindenféle végrehajtási módszertani útmutatásokat fog kiadni. Ez egy ilyen, hogy mondjam, iteratív folyamat lesz, akár csak a szoftverfejlesztés.
Oké, egy filozófikus kérdés a végére, hogy ez az egész dolog, ez veszélyes, vagy nem veszélyes, vagy kezelni kell, vagy nem kell kezelni, ezek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy valamit ezzel kell kezdeni. De nem maradunk ele a fejlett világban a szabályozási vágy miatt, mondjuk a kínaiakhoz képest, ahol van egy központi hatalom, eldöntő, hogy mesterséges intelligencia, eldöntő, hogy kire és mire szabadítja rá, és nem nagyon van appelláta. Ezért aztán előnybe kerülhet, mondjuk Európával szemben, ahol megszabályozzák, meg lehet, hogy az Egyesült Államokkal szemben is, ahol valamiféle szabályozást már többen sürgetnek, köztük Elon Musk is.
Igen. Ez egy nagyon gyakran felmerülő probléma. Európa el van maradva a mesterséges intelligencia fejlesztésében már most is. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a kockázati tőkét, ami beáramlik ebbe erre a területre, a startup vállalkozásoknak a mennyiségét, a publikált, ezzel kapcsolatban publikált közleményeknek a szám, bármilyen mutatót nézzünk, Európa súlyosan le van maradva Amerikától is, meg Kínától is. Én nagyon sokáig azt mondtam, hogy a szabályozás ezen valószínűleg csak rontani fog, de egy kicsit felülvizsgáltam a véleményemet, mégpedig azért, mert az utóbbi időben megjelentek olyan empirikus tanulmányok, vagy felmérések, empirikus kutatásokon alapuló felmérések, amelyek azt lehetek megbecsülni, vagy megnézni, hogy Európa mitől van lemaradva. És nekem, és nagyon úgy tűnik, számomra eléggé meggyőzően bizonyítják ezek az írások azt, hogy nem a szabályozás miatt van lemaradva Európa. Szóval Európának van számtalan más problémája van, többek között az, hogy ez a piac még mindig nem igazán egységes, hogy még mindig tizen akárhány nyelv van szemben, mondjuk Kínával, meg Amerikával, ahol csak egy, és akkor vállalkozói kultúra teljesen más, és nem kezdem el mondani azt a rengeteg dolgot, ami miatt el vagyunk maradva. A szabályozásnak akár verseny előnye is lehet egyébként, mert mondhatjuk azt, hogy az Európából érkező mesterséges intelligenciákban azokban az emberek megbízhatnak. Tehát azt biztosan használhatják, mert az bizonyos sztenderneknek egészen biztosan meg fog felelni. Tehát meg is lehet akár ezt a logikát fordítani. És a másik meg, hogy azért a jogalkotás folyamatában nagyon jól lehetett látni azt, hogy folyamatosan győzködték a bizottságot. Tehát ugye a parlament az egy kicsit próbált volna ilyen nagyon kockát kerülő, meg ilyen nagyon óvatos álláspontra helyezkedni, rengeteg plusz dolgot betettek a jogszabály szövegbe, amik végül kikerültek, tehát hogy egy olyan kompromisszum született, és belekerült a szövegbe egy csomó olyan dolog, ami egyébként eredetileg nem volt benne, hogy csak mondjak egy példát, hogy ezeket a rendszereket élőbe tesztelni nem lehetett volna, tehát csak úgy lehetett volna a piacra rakni, hogy teljesen kitesztelt állapotban vannak, és most lehetőséget ad például a jogszabály arra, hogy ez az életbeli, valós, éles teszteket lehessen kontrollált környezetekbe végrehajtani. Tehát szólni kell egyszerűen a hatóságnak, hogy figyelj, ez van, ezt fogjuk csinálni, és hogyha bizonyos szabályokat betartanak és dokumentálják ezt a dolgot, akkor valós környezetben is ki lehet ezt próbálni, annak érdekében, hogy a tényleges kockázatok meg a tényleges működés előjöjjenek. Tehát próbál ez a jogszabály azért nagyon arra koncentrálni, hogy ne okozzon versenyhátrányt Európának.
Okay. Nagyon szépen köszönjük. Folytatása következik a beszélgetésnek, kimeríthetetlen a téma. Köszönjük a mostani kört.
Állok elébe, én is köszönöm.
Szervusz, minden jót.
Napon.
Sziasztok, szervusz.
Dr. Zöldi Zsoltal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójával beszélgettünk a éppen elfogadott és lassan hatályba lépő európai AI rendeletről.